Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 151. dicséretet énekeljük fennállva, amely így kezdődik, Uram Isten. Elfoglalva a 338. dicséret első kettő versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Imádkozzunk. Köszönjük ezt a felszólítást, ezt a bátorító üzenetet, hogy várjunk téged, Úr Jézus, és szeretnénk így tölteni ezt a kis időt, hogy rád várunk, veled akarunk találkozni. Hiszen te vagy a legfontosabb személyiség az egész világ mindenségben. Te vagy az, akinek köszönhetjük az életünket, és kire várnánk, kire figyelnénk, ha nem te reád. Úgyis, mint aki az életünket ajándékozta, és ezért hisszük, valljuk, hogy érsz is hozzá. És ezért jövünk, mert te értsz az élethez, és szeretnénk tőled tanulni, szeretnénk téged kérdezni, mert nem csak, hogy értsz az élethez, hanem ezzel terved van. És Urunk, mi nagyon sokszor ott futunk mellékvágányra, hogy nem téged keresünk, nem az a kérdésünk, hogy te mit akarsz velünk kezdeni, hanem megyünk a saját elképzeléseink után, és annyi nyomorúság fakad ebből. De köszönjük, hogy úgy, amint vagyunk, életünk minden bajával, bűneinkkel jöhetünk hozzád. Azért is vársz, hogy végre őszintén hozzád forduljunk, segítségül hívjunk téged. És hogyha ez megtörtént, akkor te igéddel megtisztítasz, és szent lelkeddel formálsz, alakítasz, megszentelsz, hogy egyre jobban téged tudjunk tükrözni, hogy az életünk téged mutasson föl, hasonlítsunk rád, de meg kell vallani, Uram, hogy annyi, de annyi hiány van ebben. Nem hasonlítunk rád. Ha minket néznek, nagyon-nagyon ritkán veszik észre a te lényedet, szeretetedet, megbocsátásodat, irgalmadat és jelenlétedet. Kérünk, hogy ezen a mai estén szólíts meg minket, és az, hogy készek legyünk a te szavad elfogadni, és azt szerint cselekedni akkor is, ha nem azt mondod, amit éppen hallani szeretnénk, amit várunk, hanem azt, ami leginkább üdvösségünket, növekedésünket és a te neved dicséretét szolgálja. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 15. fejezetének 21. versétől a szakasz végéig, tehát a 28. versig terjedő részből. Isten igéje így szól hozzánk, Máté evangéliuma 15. fejezetének 21. versétől. Jézus eltávozott onnan, Tírus és Szidón vidékeire vonult vissza, és íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Lányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai odamentek hozzá, és kérték, küld el őt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt. Én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, légy segítségül nekem! Ő erre így válaszolt, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és odavetni az ebeknek. Az pedig azt mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Ekkor Jézus azt mondta neki, asszony, nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva. Az Úr Jézus eddig jobbára izraeli területen forgolódott. Bár olvastunk már arról, hogy átment egyszer Gadarába, de huzamosabb időt a választott nép területén töltött, Isten elhívott embereivel, az ő népével foglalkozott, tanította, gyógyította őket, megszabadította sokféle nyomorúságból. És most azt olvassuk, hogy erről a vidékről eltávozik Jézus, Tírus és Szidón vidékeire vonul vissza. Tírus és Szidón két városállam, és ott már elsősorban nem zsidók élnek, hanem pogányok, a Bál kultusznak a hívei, hiszen az Ószövetségben is hallunk ezekről a városokról, erről a területről. Különösen Aháb király idején kerül ez a terület a szemünk elé, hisz Aháb királynak a felesége Jezábel innen származott. És hozta magával a Bál kultuszt, ami teljes mértékben átvett Izrael népe. Olyannyira, hogy már alig volt olyan ember, aki őszintén és igazán Izrael istenébe hisz. És ezért Isten szárassággal sújtotta az országot, és abban az időben lépett fel és munkálkodott Illés is, akinek az életén és bizonságtételén keresztül Isten hatalmasan jelezte, hogy ő az Isten, és nem Bál. Ő adott szárasságot, és majd az ő szavára lesz újra víz, újra élet, újra termés. És ezen a területen látjuk most Jézust. Elsősorban azt olvassuk, hogy visszavonult ide. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit félrevonult, hogy pihenjen, mondhatnánk azt, hogy kivonta magát a forgalomból egy időre. Tehát egy olyan területre ment, ahol tudta, hogy nem fogják a zsidók tömegesen felkeresni. Ide nem jön több ezer zsidó ember, hisz ez pogány föld. És így lehetősége lesz feltöltődni. Másrészt én úgy látom, hogy azért is vonul vissza, hogy amíg távol van tőlük, addig adjon nekik lehetőséget arra, hogy végig gondolják azt, hogy hogy tekintenek Jézusra. Hogy kicsoda nekik Jézus. Eddig ott forgolódott köztük, hatalmas csodákat tett, elég, ha visszagondolunk az 5000 ember megvendégelésére, vagy amit a tanítványok átéltek, hogy Jézus a tengeren járva közelítette meg őket a nagy viharban, sőt Péter személyesen tapasztalja, hogy Jézus megmentette, amikor ő a szélre nézett és süllyedni kezdett. És amikor most ő visszavonul, akkor az embereknek most van egy kis idejük, lehetőségük, hogy ne csak rohanjanak Jézus után, hanem gondold végig mindazt, amit eddig láttál és hallottál tőle. És mintha ilyen lenne sokszor számunkra két istentiszteleti időszak. Vasárnaptól vasárnapig, vagy akár hétközben kettő csütörtökig, csütörtöktől vasárnapig, hogy gondoljuk végig, hogy mit is üzent nekünk az Úr, hogy miről is volt szó, és fölöttébb az, hogy kinek ismertem én őt meg. Kicsoda ő nekem? Mert Jézus nem úgy jött el ebbe a világba, hogy tanít, mert az neki a hivatása, vagy gyógyít, mert arra esküdött föl, hogy menjen és minden beteget gyógyítson, vagy fogadja azokat, akiknek baj van az életükben, hanem mindez jel is volt. Mert az Isten fia érkezett el, hogy megmentsen minket a bűn, a kárhozat hatalmából, hogy örök élettel ajándékozzon meg. És ez úgy lehetséges, ha ő odaadja az életét a kereszten, ha ott kifizeti az adósságot. De vajon értik-e ezt azok, akik vele találkoztak? Látják-e, hogy kicsoda ő? Fölismerik-e, hogy ő az a várva várt Krisztus? Igen, fölismerik-e? És most végig lehet ezt gondolniuk. És szabad nekünk is végig gondolni, kicsoda nekem Jézus. És ahogy ő ott van, Tírus és Szidón vidékén, nincsenek körülötte zsidók, csak a tanítványok, egyszer csak egy kánaáni asszony jön arról a vidékről, valahol ott élt, és közelít Jézushoz, és elkezd kiáltani, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Hát mondhatnánk azt, hogy ennek az asszonynak a jelenléte, vagy megjelenése és az ő kiáltása, ez egy derült égből a villámcsapás. De senki nem számít. Hát pont itt fogja valaki Jézus Dávid fiának nevezni, hiszen ez, hogy Dávid fia, ez egy messiás jelző volt. Egy pogány asszony, aki eddig nem járt azon a vidéken, ahol Jézus is, aki nem ismeri az írásokat, a törvényt, akit tulajdonképpen Jézus kortársai lenéznek. Az az ember messiásnak szólítja Jézust. Hát ilyet még izraeli területen is csak kevesektől hallott Jézus. És akik a legjobban ismerték az írásokat, azok egyszer sem mondták. A farizeusok, írástudók soha ki nem ejtették a szájukon, hogy Jézus Dávid fia. Uram, Dávid fia. Hát ilyet ők ki nem ejtettek. Ők nem nevezték uruknak Jézust, jó esetben mesternek, tanítónak, de hogy uram. És jön egy asszony, akinek elméletileg semmi köze a zsidó hithez, és most jön, és urának nevezi Jézust. De ez nem egyszerűen udvariassági formula, hanem ebben benne van az ő meggyőződése, hitvallása. Te vagy az én életem ura. Úgy jövök hozzá. Úr vagy az én életem fölött. És pontosan ezért jövök hozzád. Mert Úr vagy az élet fölött. Hogy jövök én Jézushoz? Én is mondom, Uram, én Istenem. Hiszen megtapasztaltam már, hogy Úr vagy, és átéltem, hogy fölragyogott előttem a te hatalmad, és szívemből szólítlak Uramnak, és ebben az is benne van, hogy azért vagy Uram, mert kész vagyok neked engedelmeskedni. És fölismertem, hogy az élet, és az élet minden területe fölött Úr vagy te. Mert ezt látjuk az asszony életében. Neki így ura Jézus, hogy hiszi, hogy minden fölött van neki hatalma. Hiszen nem csak úgy jön, hogy egy új tanítót szeretne meghallgatni, vagy egy új mágussal akar találkozni, hanem úgy Úr a számára, hogy hiszi, hogy az ő beteg leányát meg tudja gyógyítani. Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög, ezért jön. Van egy megoldhatatlan problémája. Az ördög gyötri a lányát. Nem tudjuk, milyen formában vitte ezt véghez, de szenvedése volt ennek a lánynak. Nem tudott ebből meggyógyulni. Senki nem segített rajta. Nem értettek hozzá. És ez az asszony úgy jön Jézushoz, hogy hiszi, hogy ő megoldja a problémát. Sőt, mit mond az ördög gyötri kegyetlenül? Amit látni kell, hogy a gonosznak ez a fő hivatása, hogy gyötörje az embert. Tönkre tegye az életét. Olyan helyzetbe hozza, hogy ne tudjon kapcsolatot kialakítani az Istennel. Ennek is itt ez a lényege, hogy ez a leány olyan betegségbe, olyan állapotba esett, hogy képtelen volt arra, hogy figyeljen Istenhez. Önmagával volt elfoglalva, a betegséggel, a fájdalommal, a szenvedéssel. És az asszony úgy jön Jézushoz, hogy hiszi, hogy amit az ördög tönkretesz, azt Jézus meg tudja gyógyítani, helyre tudja állítani, meg tudja törni a gonosznak a hatalmát. Ezzel, hogy így mondja, hogy az ördög gyötri, ezzel kifejezi az asszony, hogy mi nem tudunk csinálni vele semmit. Mindent megpróbáltunk, de ez az ördög felség területe. Nekünk nincs erőnk, hatalmunk hozzá, de te Jézus, te meg tudod oldani. Te nagyobb vagy az ördögnél. És ez a nagy hit, amikor hiszem, hogy bármilyen mélyen van az életem, és amivel én nem tudok megbirkózni, Jézusnak olyan hatalma van, hogy azt meg tudja oldani. Csak kérdés, így jövök-e? Ilyen úrnak tartom-e őt? Leányomat gyötri az ördög, és azt olvassuk, ő pedig egy szót sem felelt. Ebből is látjuk azt, hogy Jézus nem egy csoda doktor, nem népszerűségre vágyik. Nem arról van szó, hogy igen, hát Nekem azonnal mindenki kívánságát teljesíteni kell, mert akkor fognak engem elfogadni, akkor fognak támogatni, akkor jönnek majd hozzám újra, hanem Jézus most nem felel egy szót sem. És ez próba. Próba, hogy hogyan fog ez az asszony erre reagálni. Mert ugye, hát mi se szeretjük azt, amikor valakihez oda megyünk, szeretnénk tőle valamit, és nem felel. De meg szeretnénk valamit beszélni, meg akarunk oldani valamit, és a másik azért se felel. Azért se szól egy szót se. És az nem jó. És úgy gondolom, a legtöbb ember akkor idegessé válik. Mérges lesz, és azt mondja, jó, akkor vagy kiborul, vagy akkor ott hagyja, és nem sikerül megoldani azt, amit szerettek volna. És ez az asszony elfogadja, hogy Jézus nem szól. Nem sértődik meg rajta. Ugye a mi szívünkben ott lenne, hát nekem nem szólsz, nekem nem felelsz. Hát velem így bánsz. Hát én itt többet érdemlek. Hát én milyen rendes vagyok. Betartok mindent, amit te kérsz. Járok a templomba, és velem így beszélsz, jobban mondva. Nem szólsz hozzám. Hát mi úgy megsértődnénk. És az asszony nem sértődik meg, hanem vár. Miért? Mert hitáltal látja, kicsoda Jézus. És kiállja a próbát. És ez nem is az utolsó próba. Nem az egyetlen próba. És nem adja föl. És erre oda mennek Jézushoz a tanítványai, és kérik, hogy küldje el, mert kiabál utánunk. Ugye ez az asszony messziről kiabál, vagyis megszólítja Jézust, kéri, hogy segítsen, és a tanítványok ezt nem nagyon értékelik. Szeretnék, ha Jézus elküldené, mert úgy gondolják, hogy a hírnevét rontja ezzel. Egy pogány, és ráadásul egy asszony, csak úgy leszúrítja őt, mit fognak ehhez szólni majd otthon? Küldd el, mert kiabál utánunk. Tehát itt nagyon figyelnünk kell, hogy amikor jön az asszony, megszólítja Jézust, segítséget kér tőle, ő nem szól egy szót sem. A tanítványok azok, akik elkezdenek beszélni, és azt kérik, hogy küldd el őt. Ez olyan megdöbbentő. Amikor tanítványok azt kérik Jézustól, hogy ő küldjön el valakit, aki tőle segítséget akar kérni. Hát nem a tanítványoknak kellene bátorítani? Asszony, ne félj! Gyere nyugodtan! Jézus a nem zsidókkal is szóba áll. Tudjuk, ismerjük őt. Átéltük, amikor a kapernaumi századosnak is meggyógyította a szolgáját. Igen, egy nem zsidó, egy római emberrel is szóba állt, és gyógyított. Akkor te veled is szóba áll. Gyere! A te problémád is fogja orvosolni. Igen, a tanítványoknak így kellene hozzáállni. És vajon mi így szoktunk? Mi bátorítjuk a másikat, gyere nyugodtan Jézushoz. Nem érdekes, hogy most hol tart az életed. Nem érdekes, mit mondanak az emberek, hogy ja, ilyen ember, hogy jöhetne Jézushoz? Nem fog ő veled szóba állni. Először meg kell változnod, rendbe kell hozni magad. Vagy azt mondjuk, gyere nyugodtan, jöjj, ahogy vagy, mert Jézus azt mondta, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el. Igen, ő senkit nem küld el, de ott van-e a szívünkben? Hányszor és hányszor lehet átélni, hogy bizony mi elküldjük. Hát ez részeges, ez cigány, ez olyan, ez amolyan. Hogy jönne már ez Isten tiszteletre? Hogy lehetne Jézus közelébe engedni? És jöhet mindenki. Még a tékozló fiú is. Nem az a lényeg, milyen ruha van rajtunk. Nem az a lényeg, milyen állapotban vagyunk, hanem az, hogy akarjak őszintén jönni, újat kezdeni, gyógyulni, megváltozni, és most már Jézusnak élni. És ha így jövünk, ő nem küld el. Aztán jön a következő próba az asszony felé. Amikor Jézus megszólal, így szól, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldöttem. De én úgy látom, hogy ez elsősorban a tanítványokhoz szól. Hiszen, így olvassuk, így felel, de ő előtte nem szólt az asszonyhoz, hanem gyakorlatilag ezt a tanítványoknak mondja. Igen, ti azt gondoljátok, hogy én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, hogy csak hozzájuk. Hogy máshová nem szól a küldetésem. Igen, a tanítványok így gondolták. Még Samáriára is tüzet akartak kérni, amikor ott elutasították Jézust. Igen, ti így gondolkodtok, hogy csak hozzátok jöttem, csak a tietek vagyok. Ki akartok sajátítani, és olyan jó, hogy Jézus nem lehet kisajátítani. Ő nem csak a miénk, ő mindenkié. Ő benne és ő által az egész világot szereti Isten. És aki hittel jön, ez ezt megtapasztalja. És az asszony nem figyel erre, hanem megy Jézus felé, és leborul előtte. Uram, légy segítségül nekem! Ő csak egyetlen dolog érdekli, hogy Jézus segítsen rajta. Újra Uramnak szólítja, légy segítségül nekem. És ezzel kifejezi, hogy én valóban tehetetlen vagyok. Ez az asszony nem a maga tudására, erejére épít, hanem megvallja, segítségre van szükségem. És de jó, amikor így tudunk jönni. Hát Uram, ez nekem nem megy, de segíts rajtam. Légy segítségül nekem. És vajon ki tudjuk-e ezt mi mondani? Ki tudjuk-e Jézusnak mondani, hogy segítségre van szükségünk? És az asszony kimondja. Hogy mondja? Leborul előtte. Tehát nem csak mondja, hanem a magatartásával is kifejezi. Úr vagy, és kérlek, segíts rajtam. Leborulok, elismerem a hatalmadat, csak segíts rajtam. És amikor valaki így kér segítséget, az soha nem csalódik Jézusban. Akkor sem. Hogyha ez a válasz most azt üzenné, hogy igenis csalódni fog ez az asszony. Újabb próba elé kerül a hite. Nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek, mondja Jézus. Hát nem szép és simogató felelet, de ez az asszony nem megy el. Nem azt mondja, csalódtam. Te is olyan vagy, mint a többi zsidó. Te se vagy különb. Nem ezt mondja. Ugye nálunk nagyon hamar előjön a zsidókás. Ő már zsidó. Azért ilyen. Vagy a másiknak. Hát igen. Ő más néphez tartozik. Másképp gondolkozik ő, ilyen, olyan, amolyan, olyan hamar oda tudjuk mondani, És ez az asszony nem mond semmit, pedig Ebnek nevezi, kis kutyának nevezi, hisz így hívták sokszor a zsidók azokat, akik nem ő hozzájuk tartoztak. És az asszony nem megsértődik, nem elfut mérgesen, hanem így kezdi, úgy van, Uram, döbbenet, igazat ad Jézusnak. Nem mentegeti magát. Hát azért ide figyelj, én is ember vagyok. Hát mi az, hogy ez? Én is vagyok olyan, mint te. És nem mond ilyeneket. Igen, Uram, úgy van, Uram, ahogy mondod. Nem akarok én több lenni, nem akarok én a másik helyére állni. Elfogadom. Ó, mi hányszor mondjuk Jézusnak, de Uram, azért én nem vagyok annyira bűnös, mint a másik. Azért én nem iszok annyit, mint a szomszédom. Uram, azért én nem verem meg a családom tagjait. Azért, ugye mi mindjárt keressük, hogyan tudjuk magunkat jobb fénybe feltüntetni. Mindjárt mentjük magunkat, hogy én nem vagyok olyan. De ritkán mondjuk ki Jézus előtt. Úgy van, Uram, az vagyok, akinek látsz. És nagyon nagy dolog az, amikor Isten elküldi Dávidhoz Nátán prófétát, miután ő elcsábította Betsabét, megölette a férjét, és azt hitte, minden rendben van. És Isten küldi a prófétát, mert azt mondja, nekem ez nem tetszik. És akkor a próféta mond egy kis történetet, hogy volt egy városban két ember, egy gazdag és egy szegény. A gazdagnak rengeteg juha, rengeteg állata volt, nagyon gazdag volt, a másik szegény, csak egyetlen kedves kis báránya volt. És amikor a gazdaghoz jött egy barátja vendégségbe, sajnált egyet a sok állata közül levágni és elkészíteni, és elment, elvette erővel a szegény ember egyetlen báránykáját. És akkor, amikor ezt Dávid meghallotta, kifakadt, és azt mondta, hozzátok ide, méltó az ítéletre. És akkor a próféta rámutat Dávidra, hogy te vagy az az ember, aki ezt elkövetted. És akkor Dávid megszaggatja a ruháját, és bűnbánatot tart Isten előtt. Elismeri, hogy valóban vétkezett. Na ez a nagy dolog. Amikor nem mentegetőzünk, nem mutogatunk, hanem azt mondom, igen, Uram, az vagyok, elveszett utolsó bűnös. Igen, Uram, távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. És akkor azt éljük meg, hogy nem távozik el Jézus. Ugye tovább, hogy folytatja, az ebek is esznek uruk asztaláról lehulló morzsákból. Hát én látom, mondja az asszony, hogy a gazdagokhoz bemehetnek a kutyák, és hogyha lehullik a morzsa, nem verik el onnan őket, engedik, hogy a morzsát felszedjék. A gyerekeik ételét nem adják neki oda. Nem veszi el a gyerek elől és odaadja a kutyának, de a morzsát felszeheti a kutyus. És ebből azt a következtetést vonja le ez az asszony, hogy Isten akkor még inkább így cselekszik. Hát ha az ember megsajnálja a morzsát fölszedő kutyát, akkor Isten hogy ne könyörülne, és hogy ne adna egy morzsát? És ebben benne van, hogy nekem elég egy morzsa. Nekem elég egy szó, Jézus. Nekem nem kell a fiak része. Nem kell, hogy a zsidókét nekem add. Nekem elég a te hatalmadból, kegyelmedből egy morzsa. Mert ez a morzsa rendbe teszi az életemet. Ettől meggyógyul a lányom, meggyógyulok én, meggyógyul a kapcsolatunk, rendbe fogunk jönni. Elég egy morzsa. Mint a kapernaumi százados. Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Hát ez a morzsa, ez egy szó. Ez a morzsa egy íge. Sokszor nem kellenek nagy dolgok. Csak elég, ha hittel olvassuk a Bibliát, és átéljük, hogy egy bibliai vers kiugrik a többi közül, és az nekem szól, és eljut a lényem közepéig, mert Isten igéje élő és ható, élőbb a két élő kardinál is, és elvégzi a munkáját. Elég egy ige, elég egy szó, és talpra állok, és újat tudok kezdeni, és megtisztulok, és haladok Jézus nyomában előre. Asszony, nagy a hited, legyen neked a te akaratod szerint. Még az asszonynak nagy volt a Krisztusba vetett hite. Hitte, hogy Jézus egy szava meggyógyítja az életét. Egy morzsa elég. Nincs neki nagy igénye, csak egy morzsa. És adja az Úr, hogy mi is ezt a morzsát kérjük, várjuk, és átéljük, hogy megtörténik. Nagy a te hited, legyen neked a te akaratod szerint. Mit is jelent, hogy hitte, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a lányát. És ez az akarata valóság lett hitálta. Ezt akarta, ezért jött. Jézus gyógyítsa meg a lányát, és hitte, hogy meg tudja. És ez fontos, hogy mindig megvalósul, amit hiszünk. Ha ez az asszony azt hiszi, hogy Jézus nem tudja meggyógyítani, marad beteg a lánya. Ha kételkedik, akkor úgy megy vissza, hogy nem történik semmi. De az ő akarata az volt, meggyógyuljon a lánya. Hogy új élete legyen. Hogy kiszabaduljon az ördög igájából, és együtt dicsérjék az Urat. És adja az Úr, hogy mi is ilyen hittel keressük őt, hogy tapasztaljuk, hogy gyógyul az életünk. És hogyha nem válaszol azonnal, akkor ne hagyjuk ott, ne menjünk el tőle, ne tegyük félre a Bibliát, olvassuk, kutassuk tovább, mert szólni fog. De merjem kiáltani, Uram, légy segítségemre, könyörülj rajtam. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy felénk is jössz, nem csak a kánaáni asszony felé, mégpedig azért, hogy fedezzük fel, hogy itt vagy, forduljunk hozzád, hívjunk segítségül. De amikor azt éljük meg, hogy éppen eltávolodol tőlünk, vagy eltelik egy idő két Isten tisztelet között, akkor ismerjük föl, hogy mindez azért van, hogy végig gondoljuk mindazt, amit eddig hallottunk, hogy megfogalmazzuk, ki vagy te nekünk, és merjük ezt megvallani. És ha újra jövünk, akkor már azzal a hittel jöjjünk, hogy te valóban az élő Isten fia vagy, te vagy a Krisztus, és nekünk te rád van szükségünk. És jöjjünk azzal a hittel, hogy amit problémát eléd hozunk, azt te meg tudod oldani. Nincs az a nyomorúság, aminél te nem volnál hatalmasabb. Kérünk, Úr Jézus, így jöjj közel az életünkhöz, áldj meg minket. És hadd merjük mi is kimondani, úgy van, Uram, ahogy mondod. Az vagyok, akinek az igét tükrében látom magam. Az vagyok, akinek te mondasz engem. És nem tiltakozom, és nem akarom magamat szebbnek, jobbnak feltüntetni, mert akkor fogok előre jutni, akkor lesz az életem áldássá, ha elfogadom, amit mondasz. Mert te nem csak azt mondod meg, ki vagyok, hanem adsz egy morzsát, ahogy ennek az asszonynak mondtad, hogy az ebek közé tartozik, de megadtad azt a morzsát, amitől az élete helyreállt, gyógyult, és ami által megerősödött a beléd vetett hite. Köszönjük, hogy ma is kínálod ezt a morzsát, hogy ma is elég tőled egy szó, egy ige, hogy teljes mértékben megforduljon az életünk, és most már a te nyomodban haladhassunk. Kérünk, Urunk, úgy áld meg minket, hogy rólad szóljon az életünk, hogy mindent oda merjünk neked adni, hogy amikor jössz, akkor semmi ne tartson minket vissza, és várjunk, és örömmel menjünk veled. Köszönjük, hogy várhatunk, Jézus, mert vissza fogsz jönni, és talán nem is soká. Kérünk, így formálj minket, imádkozunk a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, kételkedőkért. Uram, könyörülj rajtuk, hogy meghallják a te szavad, kinyíljon az életük előtted, és bemehess oda a te dicsőségeddel, újjáteremtő hatalmaddal. Köszönjük a keresztet, ahol megtisztulhat az életünk. Mert Uram, a te véred az az egyetlen tisztítószer, ami minden bűnt ki tud vinni az életünkből, a szívünkből, és újjá tud minket formálni. Kérünk így a családokért, gyermekekért, fiatalokért, imádkozunk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb. Csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-től úrnapi istentiszteletre kerül sor itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 338. dicséretünk 4. versét énekeljük, ha halálra válik. Oh.